Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati műsorunk tartalmából. Ferenc pápa videóüzenete Kongó és Dél-Szudán számára. Lépjetek a kiengesztelődés útjára. Júliusban szünetelnek a szerdai pápai általános audienciák. Páter Szabó Ferenc új sorozata a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. Első rész, a második vatikáni zsinat, kopernikuszi fordulat. A pápa videóüzenete Kongó és Dél-Szudán számára. Lépjetek a kiengesztelődés útjára. Július 2-a és 7-e között tett volna apostoli látogatást Ferenc pápa a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a Dél-Szudáni Köztársaságban, azonban tért kezelése miatt útját el kellett halasztania. Július 2-án videóüzenetben köszöntötte a szeretett afrikai népeket.
Cari fratelli e sorelle della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Sud Sudan.
A béke és a kiengesztelődés zarándoklatára készült a pápa, de ezt a régóta várt utat kénytelen volt elhalasztania orvosai tanácsára. Ne veszítsük el a reményt, hogy mi hamarabb találkozhatunk, amint lehetséges lesz, bátorítja a kongói és dél-szudáni lakosokat a Szent Atya. Az utóbbi hetekben különösen is a szívében hordozta őket, túl régóta elhúzódó szenvedéseiket, és imádkozik értük. Gondol a Kongói Demokratikus Köztársaságra, a kizsákmányolásra, az erőszakra és a bizonytalanságra, amelytől szenved, főleg az ország keleti részén, ahol elhúzódnak a fegyveres összecsapások. Mérhetetlen és drámai szenvedést okoznak, melyet a közöny és az egyéni érdekek tovább erősítenek. Dél-Szudánban pedig a nép békéért kiállt, mert már elcsüggett az erőszaktól és a szegénységtől. A nemzeti kiengesztelődés folyamatának konkrét lépéseit várja, amihez a pápa látogatásával kívánt hozzájárulni két kedves testvérével együtt, a Canterbury érsekkel és a Skóciai Egyház közgyűlésének moderátorával.
Cari amici congolesi e sudanesi, le parole in questo momento non bastano a trasmettervi.
Kedves kongói és dél-szudáni barátaim, nem tudom szóval kifejezni, hogy milyen közel érezlek magamhoz benneteket, és milyen szeretetet érzek irántatok. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne engedjétek elrabolni tőletek a reményt. Fordult a Szent Atya a szeretett nemzetek lakóihoz, akik, ha a pápának így kedvesek, mennyivel értékesebbek Isten szemében. Isten pedig nem okoz csalódást azoknak, akik bíznak benne. Nagy küldetés áll előttük, a politikai vezetőkre ez különösen igaz. Nyissanak új fejezetet, hogy új utakra leljenek. A kiengesztelődés, a megbocsátás, a békés együttélés és fejlődés útjára. Ezzel a küldetéssel tudnak együtt a jövő elé nézni, a sok fiatalra, akik szép és sebzett földjükön élnek. A fiatalok álmodnak, és megérdemlik, hogy álmaikat megvalósulni lássák, hogy megérjék a béke napjait. Értük, különösen le kell tenni a fegyvert, túllépni a haragon, a testvériség könyvének új lapjait megírni.
Le lacrime che versate in terra e le preghiere che levate in cielo non sono inutili.
Ne csüggedjenek, mert a földre kiontott könnyek és az éghez szóló imák nem hiába valók. Isten vigasza eljön, mert ő békességet és nem romlást tervez. Ferenc pápa a találkozásra várva már most kéri Isten békéjét a kongói és dél-szudáni lakosság szívébe. Videóüzenete végén a Szent Atya áldását és imáit küldi, szeretetéről biztosítja őket, majd ő is imákat kér személyére. Júliusban szünetelnek a szerdai pápai általános audienciák. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan július hónapban nem tartja meg a pápa a szerdai általános kihallgatásokat. A következő szerdai audiencia augusztus 3-án lesz. A nyári időszakra való tekintettel szünetelnek júliusban a pápai audienciák, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. Miután befejezte a Szent Józsefről szóló katekézis sorozatát, a Szent Atya az öregkorról elmélkedik szerdánként a Bibliában szereplő személyek alapján. Legutóbbi 15. katekézisében Ferenc pápa arról beszélt, hogy nem könnyű elfogadni az öregedést és a vele járó korlátokat, önállóságunk elvesztését, azt, hogy mások segítségére szorulunk, és már nem mi vagyunk a főszereplők. Ha azonban megbékélünk ezzel, és csodálattal tekintünk az új nemzedékre, kitartunk a hitben, szépen tudunk elbúcsúzni az élettől. Egy héttel korábban az életértékét hangsúlyozta a pápa, amely független a hasznosságtól, egészségtől, életkortól. A beteg, ápolásra szoruló öregek gondozása együttes feladatunk, nekik pedig el kell fogadniuk az idő múlását, anélkül, hogy elvesztenék a reményt a jövőben. Azt megelőzően a lelki újjászületés, a bölcs öregkor, az örök fiatalság illúziója és az isteni gyengédség megjelenítése volt gondolatainak vezérfonala. Arról is tanította Szent Atya, hogy az évek múlásával törékennyé válik az ember, de ilyenkor van a legnagyobb szüksége a gondoskodásra, az elfogadó szeretetre, hogy megmaradjon méltósága. Ferenc pápa arra buzdított, hogy ne fáradjunk bele az élet értelmének keresésébe. Az igazság, a jó és a rossz megkülönböztetése akkor is fontos, ha úgy érezzük, hogy nincs mindig hatásunk a világ folyására. Tanuljuk meg az idősektől az igazságosság iránti szenvedélyt, mert akkor van remény a szeretet és a hit számára is. Ne féljünk olykor megosztani az Úrral kételjeinket, haragunkat. Ő mindig gyöngéden meghallgat bennünket. A hideg szívvel mondott, képmutató szavak helyett válasszuk az őszinteséget, melyben sok idős ember példa lehet előttünk, buzdított a pápa a 10. katekézisében. A bibliai Judit alakjáról elmélkedve megállapította, az erkölcsi és lelki értékek öröksége fontos kincs, melyet az öregek utódaikra hagyhatnak. Fontos megtanulni az együttélő generációk közös leckéjét. A gyengédség és a törékenység nem a hanyatlás jele, a fiatalok számára az emberséges jövő útja. Páter Szabó Ferenc új sorozata a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához. Első rész. A II. Vatikáni zsinat, kopernikuszi fordulat. Páter Szabó Ferenc jezsuita ismét egy sorozatot készített nyárra a Vatikáni Rádió magyar műsorának. Szabó atya, örökös munkatársunk, most a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjához címmel egy 10 részes sorozatban vázolja Ratzinger Benedek pápa teológiájának főbb vonásait, felhasználva az ide vonatkozó legújabb irodalmat. Miként már megjelent könyveiben is, főleg arra világít rá, hogy elődeihez hasonlóan Ratzinger pápa is a II. Vatikáni zsinat korszerűsödési programját tűzte ki céljául, keresve a középutat a konzervatív és progresszív szélsőségek között. Páter Szabó azt is hangsúlyozza, hogy folytonosság van 16. Benedek és Ferenc pápa alapvető tanítása között. Most hallgassák meg az első részt, a II. Vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat címmel.
A II. Vatikáni zsinat 1962-65 között kétségtelenül a kopernikuszi fordulatot jelentette az újkori egyház történetében. 1965-ben Yves Congard domonkos teológus, a zsinati egyháztan egyik előkészítője így jellemezte a zsinat egyháztani fordulatát. Átmentünk a túlnyomó rész jogi felfogástól a kegyelem ontológiai, léttani elsőbségéhez. A szisztéma uralkodó szerepétől a keresztény ember állításához, ami pedig Isten népe tekintély struktúráját illeti, jobban elismertük a római monarchia mellett a püspökök egyetemes testületének helyét, a helyi szervezetekét és az egyház, eklézia, gyülekezet, közösség mi voltát. Az újabb nemzedék nem tudja felmérni az esemény jelentőségét, sem a zsinat után kitört válság, az egyházon belüli fél évszázados kontesztálás hatásai, amelyet napjainkban is tapasztalunk. Utalok itt többek között a Lefebvre érseket követő tradicionalisták körüli vitákra, amelyek kapcsán éles támadásban részesítették 16. Benedeket is. A jeles belga egyháztörténész Roger Huber szerint a történészek csak egy-két nemzedék után lesznek képesek felmérni a II. Vatikáni zsinat értékét és az azt követő válság horderejét. Egy másik történész, a német Hubert Jedin is hangsúlyozta 1979-ben, egy évtized elteltével még lehetetlen felmérni a II. Vatikánum eredményeit. Idézem, imáron bebizonyosodik, hogy ennek a zsinatnak jelentősebb hatása lesz az egyház történetére, mint volt az első vatikáni zsinatnak, és kihatásai mindenképpen a trentói zsinatéhoz hasonlíthatók. Az említett év Kongár Domonkos teológus, akinek fontos szerepe volt a zsinati egyház előkészítésében, majd a zsinati munkákban is, az 1968-as tekintélyi válság kirobbanása után már ezt írta, az egyház a vihar közepette néz szembe ma jövőjével. Kongár az akkor feltörő lázongásban korunk civilizációs válságából eredeztette a belső egyházi válságot. Utalt az 1968-as diáklázadásokra, amelyek József Ratzingert is megrázták Tübingenben. Továbbá a 6. Pál Humáni Vitae kezdetű enciklikájának visszhangja is összefüggött a tekintély válsága kirobbanásával. 1970-ben megjelent Hans Küng, a kontesztálók hangadója, Unfehlbar, tévedhetetlen színű könyve, amely éppen a Humanae Vitae kapcsán a pápai tévedhetetlenség kiterjesztésének erős kritikája volt, és nagy vitát váltott ki. 10 évvel később a fokozódó kontesztálás egyik kifejezése volt az 1989. január 25-én közzétett úgynevezett kölni nyilatkozat, amelyet 163 nyugat-német, svájci, osztrák, luxemburgi és holland teológia tanár írt alá. Ezek a római kúria, a pápa és a kongregációk működését bírálták, püspökök kinevezése, nuncusok szerepe, továbbá azt a gyakorlatot, hogy a hitani kongregáció következetesen visszavonja vagy megtagadja a kánoni megbízatást olyan teológiai tanároktól, akik a hit és az erkölcs kérdésében nem mindenben igazodnak a római teológiához. Ismeretes, hogy ez történt Hans Küng tübingeni professzorral is. De a nyilatkozat főleg a születés szabályozásról szóló pápai enciklika a Humanae Vitae tanítását bírálta. A nyilatkozat tovább gyűrűzött francia és francia nyelvű belga és svájci teológusok körében 157-en levelet intéztek Ratzinger bíboroshoz, aki 1981-től már a hittani kongregáció prefektusa volt, és szolidaritást vállaltak a kölni nyilatkozatot aláíró teológus kollégákkal. A kontesztáló teológusok részben jogos követeléseire visszatérek, amikor Ratzinger bíboros, a hittani kongregáció prefektusa teológiáját elemzem. Látjuk majd, hogy a zsinat utáni belső egyházi válságról hasonló véleménye volt például Henri de Lubac jezsuita zsinati teológusnak, majd bíborosnak, vagy Hans Urszon Baltazárnak, aki 1974-ben mérehatóan elemezte a Róma ellenes komplexust. A tiltakozás tovább gyűrűzik és tart 16. Benedek pápasága alatt is. Ez a Róma ellenes komplexus ugyan Luther óta mindig létezett, de a protestáns kritika kívülről érte az egyházat. Ezzel szemben a II. Vatikáni zsinat után felélett féktelen római ellenes támadás belülről bomlasztotta a hívők közösségét. Előítélettel szemlélte mindazt, ami a maradi Rómából jön, mert Róma elmaradt a teológiai és a szociológiai kutatások mögött. Ezek az egyoldalú kritikák az egyházat csak intézmények tekintik, és mellőzik isteni arculatát. A zsinat viszont hangsúlyozta, a látható gyülekezetet és a kegyelmi közösséget nem szabad két valóságnak tekintenünk, minthogy emberi és isteni elemekből áll. Egy összetett valóságot alkotnak. A Krisztus által alapított egyházat, amely bűnösöket is magába foglal, a feltámadt Krisztus lelke élteti. A bírálható struktúra, jogrend, hierarchikus szerkezet mélyén az isteni élet bontakozik ki. Az új teát a mai kemény kritikákban az, hogy az egyházon belülről jönnek, a támadások progresszív vagy konzervatív köröktől erednek egyaránt. Ratzinger Benedek pápa a két szélsőség között igyekszik a középúton haladni. Ezzel szemben a konzervatívok táborába sorolta a pápát Hans Küng például visszaemlékezéseiben, és barátja Hermann Hering is, akinek az Úr nevében című könyvéhez Küng írt előszót. Sorozatomban igyekszem választ adni ezekre a kérdésekre, vajon József Ratzinger az a reakciós, restaurátor, teológus, főinkvizítor, páncélbíboros lenne, akit pápává választása után is így titulált a liberális vagy baloldali média, sőt az egyházon belül is néhány magát kereszténynek tartó, nem éppen az egyházat építő újságíró. Főleg erős és állandók voltak a német média támadásai. Ebben a volt tübingeni kolléga Hans Küng járt az élen. 16. Benedek a kritikák és támadások keresztüzében igyekezett hűségesen teljesíteni Péteri szolgálatát. Viharban kellett kormányozni az egyház bárkáját. Ezt a bibliai képet az emeritus pápa felidézte elmondása után az utolsó általános fogadáson, mint egy tömör mérleget készítve Péteri szolgálatáról. Most a bevezető befejezéséül e homiliából idézek. Úgy éreztem magam, mint Szent Péter az apostolokkal a bárkában, a galileai tavon. Az Úr olyan sok napfényes és könnyű szellővel kísért napot ajándékozott nekünk, amikor bőséges volt a halfogás. Voltak olyan pillanatok is, amelyekben a vizek háborogtak és ellenszél fújt, csak úgy, mint az egyház egész történelmében, és úgy tűnt, hogy az Úr alszik. De mindig tudtam, hogy abban a hajóban jelen van az Úr, és mindig tudtam, hogy az egyház hajója nem az enyém, nem a miénk, hanem az övé, és nem hagyja, hogy elmerüljön. Ő az, aki kormányozza a hajót, természetesen az ő általa kiválasztott emberek révén is, mert ő akarta így. Ez a múltban is bizonyosság volt, és ma is az, amelyet semmi nem homályosíthat el. Ezért ma szívem tele van hálával Isten iránt, mert soha nem vonta meg az egyház egészétől és tőlem sem vigaszát, világosságát, szeretetét.
A II. Vatikáni zsinat kopernikuszi fordulat címmel Páter Szabó Ferenc sorozatának első részét hallották a teológus Ratzinger 16. Benedek pápa portréjáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Hírpercek.